En aan ook je dag. I fall in love with a
Radio Grey. Hol Izrael? Az izraeli rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
A 21-23-i dodegrade, jarlailat de la 28 la 40. Tuturor ascultătorilor noștri, shalom rav și bună seara din Ierusalim.
Kol Israel, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5766 év elulhó 7-e, a polgári naptár szerint 2006. augusztus 31-e van. Köszöntjük hallgatóinkat, shalom, erev tov! A mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából tüntetés a Rabin téren. Újabb alagút rendszer a gázai övezetből Izrael határ övezete felé. A katonai vezetés is egymásra mutogat a háború kudarcai miatt. Híreink után Ádám Ráchel sajtószemléjét hallhatják, és most pedig a részletes híreink következnek. Ma este Tel Avivban a Rabin téren elkezdődött a három elrabolt izraeli katona kiszabadításáért küzdők nagy gyűlése. Eyal Regev, a TUSZ katona Eldad Regev testvére újságíróknak elmondta, hogy ennek a tüntetésnek nincs politikai színezete, éppen ezért politikusok nem lettek az összejövetelre meghívva. A tüntetés lényege, hogy megmutassa Izrael népe, támogatja az elrabolt katonák családjait nehéz óráikban, és a kormánytól elvárják, hogy mindent megtegyen visszahozatalukért. Eyal Regev burkolt módon, de bírálta a kormány tagjait, különösen a miniszterelnököt és a külügyminiszter asszonyt, mert már sokszor kijelentették magabiztosan, hogy mindent megmozgatnak a katonák kiszabadításáért. Mégis csalódást okozott Izrael kormánya, mikor a rendkívül rossz feltételű tűzszünetet elfogadta, amiben a katonák visszaszolgáltatása, mint alapkövetelmény nem jelenik meg. Tehát Olmert miniszterelnök és Livni külügyminiszter asszony ígérgetése ellenére, miszerint a tűzszünet egyik alapvető követelése lesz a katonák szabadlábra helyezése, üres és felelőtlen ígéretnek bizonyult. Eyal Regev beszámolt a Jesse Jacksonnal való találkozójukról, és konstatálták, hogy Jackson szerint a tuszok életben vannak, jó lehet eddig erre semmilyen tárgyi bizonyítékot nem kapott Izrael. A Hezbollah és a Hamas terroristái ugyanis nem hajlandók semmilyen információt kiadni a tuszokról, még az sem, hogy élnek-e egyáltalán. Miután a katonai jeep olyan súlyosan megsérült a terroristák támadása miatt, hogy felmerül óhatatlanul az a kérdés, hogyha túl is élték a támadást, bizonyára súlyosan megsérültek. Viszont kellő orvosi kezelés hiány nincs sok esély felgyógyulni súlyos sebekből. A 2000-ben Hardovnál hasonlóan kivitelezett terrorista támadás során is sokáig hagyta a Hezbollah a családokat és az izraeli közvéleményt abban a téves hitben, hogy bár a katonák megsebesültek a támadás során, de életben maradtak, legalábbis egy részük. Eyal Regev hozzátette még, hogy Jackson információi túl általánosak voltak, és természetesen a családok követelnek ennél biztosabb és pontosabb életjelet az elrabolt katonákról. Regev elmondta, hogy a leveleket, melyet küldtek a családok a Nemzetközi Vöröskereszten keresztül, a Hezbollah terrorszervezet nem volt hajlandó a katonáknak eljutatni. Ez is mutatja, hogy Hezbollah egy közönséges terror és bűnszervezet, mely a legdurvább módon tiporja el a minimális emberi jogokat és eltekint a nemzetközi törvényektől. Reggel 5 Kasszam rakéta támadás volt Zsdérot városa ellen a gázai sávból. A hadsereg szóvivője közölte, hogy a rakéta támadás kivitelőzői a Fatah terroristái voltak. Abu Mazen, a palesztin önkormányzat elnöke, a Fatah első számú vezére is egy személyben. Szoros kapcsolat van Ismail Haniyeh és Abu Mazen között. A Nemzeti Egység kormányról tartanak megbeszéléseket már jó ideje. Épp ezért érthetetlen, ha ilyen jó kapcsolat van a két fél között, akkor hogy nem képes Abu Mazen elérni, hogy a Hamas szolgáltassa vissza elrabolt izraeli katonát, Gilad Shalitot. Hiszen Mazen elítélte nyilvánosan a terroristák támadását Izraelben, mely során két izraeli katona életét vesztette, s egyet meg, Gilad Shalit tizedest, meg elrabolták. Úgy tűnik, palesztin önkormányzat elnöke a nemzetközi közvélemény manipulálási szándéka miatt tett elítélő nyilatkozatot, de igazából egyetért a terroristák cselekedetével, és ez az oka, hogy nem fejt ki nagy erőfeszítés Hanie, hamaszos miniszterelnökre, a túszügy mielőbbi békés befejezése érdekében. Tegnap sikerült a sabaknak és a hadseregnek feltárni egy 13 méter mély, 150 méter hosszú alagutat, mely a Szadzsája nevű gázai arab faluban található ház egyik szobájából indult ki. A 150 méter hosszú alagút a Kárni átjáró felé vezetett, a hadsereg megsemmisítette az alagutat. Komoly nehézséget jelent a hadsereg a cár számára az a tény, hogy a terroristák polgárok házait használják terrorszolgáló alagutak kiépítésére, amivel természetesen háborús bűn követnek el. Yuval Diskin, a sabák főnöke szerint a gázai egyoldalú kivonulásnak köszönhetően a gázai sáv komoly stratégiai fenyegetésé vált. Amir Perez hadügyminiszter úgy véli, hogy tapasztalatlansága dacára jól megküzdött a nehéz háborús helyzettel, melyet előző miniszterek hagytak rá. Perez hadügyminiszter közölte, hogy nem csak a hadsereg működését kell alaposan kivizsgálni, hanem az országot és a háborút vezető politikai erőket is. Perez hadügyminiszter még azt is elmondta, hogy komolyan mérlegeli, hogy az állami vizsgáló bizottság felállítását követelők mellé kiálljon. A munkapártban egyébként erősen megrendült Amir Perez helyzete, egyre többen fordulnak ellene, főleg a nyugalmi állományban levő katonatisztek, mint Vilnai és Ayalon. Ezek az emberek más csalódott személyekkel, mint Braverman professzor, összeszövetkeztek, és Amir Perez munkapárti elnökségről való lemondását követelik. Dán Haluc vezérkari főnök 100 000-esi rangban levő tisztet hívott meg, hogy közösen megvitassák a libanoni háború eseményeit. A tisztek közül néhányan a sajtóban elmondták, hogy kardinális hibákat követtek el a háborúban az izraeli hadsereg legfőbb vezetői, és ezért a felelősöknek le kell mondaniuk. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel sajtószemléje következik.
A Hetek című Magyarországon megjelenő országos heti lapban olvashatjuk Finta Szilvia írását, a terror propagandája, érvek az anticionizmus ellen. A terror és propaganda totalitárius mozgalmak és rendszerek két legfőbb eszköze arra, hogy maguk mellé állítsák a tömegeket, majd egy fikció segítségével végső megoldást kínáljanak a bűnösök miatt fenyegetett, s az állandó rettegésben kimerült ártatlanok számára. A forgatókönyv kísértetiesen hasonlít a Soá történetéhez, amely nem a gázkamrákkal kezdődött, hanem mint egy egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymásból következő események láncolataként az emancipációt és asszimilációt követően egyre agresszívabban felszínre törő antiszemitizmussal. Éppen elég csak az elmúlt hetek sajtóját végignézni, nyilatkozatok tömkelegével találkozunk, melyek az agresszív, gyarmatosító, brutális, apartheid, rasszista, náci, cionista állam megregulázásában és megsemmisítésében látják az egyetlen lehetőséget arra, hogy megoldódjon a közel-keleti probléma, megszűnjenek a terrorcselekmények, s béke legyen végre. A jelzőkkel és propagandával azonban van némi probléma. Az első problémával az agresszív, cionista, jelző, gyűlölködő problémájával már foglalkoztunk korábbi adásunkban. A mostani adásban a gyarmatosító apartheid állam jelzőről lesz szó, amelyet szintén Izraelre szoktak ráfogni a különböző írásokban. Egy másik gyakran hangoztatott vélemény a cionizmust a gyarmatosítással teszi egyenlővé, magát az államot pedig apartheid politikával vádolja. Ennek megcáfolására maguk a történelmi tények szolgálnak. Az első világháború vége felé az ottomán birodalom összeomlása táján merült fel a térségben a zsidó és az arab nemzeti önállóság kérdése. Akkora ugyanis már számos zsidó élt Palesztinában, tehát a zsidó államot már csak ezen okból kifolyólag sem a holokauszt miatti részvét hozta létre. Az 1917-es Balfour deklaráció kimondja, hogy Nagy-Británia támogatja a cionista célkitűzéseket, s a háború befejeztével Palesztinában a zsidók számára zsidó otthont létesít. Ez volt 1917-ben. Később a nehézségek kapcsán a fehér könyvben merül fel egy arab zsidó állam létesítésének gondolata, melyet az említett 1947-es ENSZ határozat szavatol is. Az ENSZ által kijelölt területet a zsidók elfogadták, az arabok viszont kategorikusan elutasították. Miután az Izrael állam megalakulását követő arabok által kezdeményezett háborúkban a zsidók több területet elfoglaltak, az arabok azt akarták, hogy a zsidók az arabok által soha el nem fogadott 1947-es határok mögé vonuljanak vissza, s anélkül kötöttek velük rendszeresen fegyverszünetet, hogy Izrael létét diplomáciailag valaha is elismerték volna az arab államok. Izrael jelenlegi határait az önvédelem eredményezte. Az arabok által megkötött fegyverszüneteket egyébként az arabok már csak azért is a háború részének tekintik, mivel annak tényleges elfogadását árulásként élnék meg, a békeszerződést pedig megadásként. Ez a jelenséget a tradicionális háborúkon és fegyverszüneteken edződött nyugat egyszerűen nem érti meg. Határproblémák mellett a menekült kérdés volt a másik adóász az arabok kezében. A 47-48-as eseményeket követően Izrael területéről körülbelül 550-660 ezer arab menekült el Transjordániába, Libanonba, Irakba, Szíriába, Egyiptomba, illetve a gázai övezetbe, ahol nem fogadták be őket, hanem menekült táborokba zsúfolták össze és telepítették le. Menekültek később, a természetes szaporulat révén milliós nagyságrendre növekedtek. Ugyanakkor az arab államok zsidó lakosaikat otthonaik elhagyására kényszerítették. Ezekből az arab államokból Izrael a mai napig 567.654 zsidót fogadott be, lakáshoz és munkához juttatta őket. Tehát nagyjából ugyan annyi arab hagyta el Izraelt, mint amennyi zsidó az arab államokat. Vagyis egyszerű népcsere történt. A menekült kérdést az arabok mesterségesen gerjesztették, nem fogadva el sem az izraeli kádpótlást, sem az ENSZ 1950-es letelepítési tervét. 1957. július 19-én a kairói rádió nyilvánvalóvá tette az arab államok szándékát. A menekültek az Izrael elleni arab küzdelem sarkkövei. A menekültek meg annyi fegyver az arabok és az arab nacionalizmus kezében. Egyébként Izrael betelepítési politikája a demográfiai realitásokhoz igazodott, vagyis olyan helyeket foglaltak el, vásároltak fel, amelyeken az arabok nem gyökereztek meg soha. Az arabok tetemes összegekért lelkesen adták el ezeket a sivatagos, sziklás, malária veszélyes, értéktelen területeket, melyet aztán a zsidók tettek virágzóvá.
végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 17-27, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Hajfán 24-29, a Negev sivatagbeli Bérséván 21-31 és a Vörös tenger melletti Éláton 26-39 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Erev Tov, Jerusalem.